Akkor még egyszer szeretettel köszöntelek benneteket. Egy kicsit maradnánk a szombatiskola gondolat meneténél. A mai közös gondolkodásunknak az alapjául Péter apostol első leveléből választottam ki egy alapszakaszt, a második fejezet 24. és 25. versét. Péter apostol első levele, második fejezet 24. és 25. verse így hangzik. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyítattatok meg, mert olyanok voltatok, mint tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. A 24. versben szereplő gondolatot még az Ószövetségből társíthatjuk hozzá Ésaiás könyve 53. fejezetének 4. és 5. verséből. Jézus áldozatáról nagyon sokszor úrvacsora kapcsán előjön ez a szakasz, és nagyon-nagyon ismerős ez az 53. fejezet, és ismerősek lesznek ezek a gondolatok is, amit most itt újból felolvasok. 53. fejezetnek 4. és 5. verse így hangzik, hogy betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínosztatik Istentől, és ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Most nem ezzel a megszokott résszel szeretnék foglalkozni, hanem ennek az evangélium részét szeretném kiemelni, ami itt is van. Ugyanis azt mondja az 53. fejezet 5. versének a második része, hogy békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel meggyógyulunk. Ennek az evangélium része az, hogy nekünk békességünk lehet, olyan békességünk, amiről a szombatiskola keretén belül is foglalkozunk majd egész negyed évben. Jézusnak a békessége lehet a miénk, és mi meggyógyulhatunk. Mi meggyógyítatunk ezáltal. Ugyanezt fejezte ki itt Péter apostol, ugyanezre utalt, amire itt Ésaiás próféta ebben a szakaszban, hogy ezen áldozat révén van számunkra békességünk, és gyógyulhatunk meg. Itt külön a békességet nem emeli ki, itt a gyógyulást emeli csak ki. Hogyha Jézus áldozata csak addig jut el, hogy annak a nehézségein, szenvedésein, fájdalmain gondolkodunk, akkor az nem fog teljes gyógyulást hozni. Mikor hoz gyógyulást és békességet Krisztus áldozata? Mikor leszünk ennek a békességnek és gyógyulásnak a részesei? Nem elég csak fájlalni azt, amit érettünk hozott, hanem ennek az áldozatnak olyan mértékben részese szükséges lennünk, hogy ezt érettünk tette meg. Ezért és ezért a konkrét hibámért, ezért és ezért a konkrét tévedésemért ő neki ezt szükségszerűen el kellett szenvedje. Nem általánosan csak az emberek hibájáért, bűnéért, hanem konkrétan felismerve életemben ezt és ezt a hibát, Jézusnak el kellett szenvednie ezt. A 22. Zsoltárban van egy ilyen részlet ebben a messiási proféciában, hogy ugye ott van a nagy tömeg, és bámulják Jézusnak az áldozatát részvétel, hogy minkel keresztül menjen. És ez egy olyan hozzáállást mutat, hogy együtt éreznek vele, ott vannak vele, de nem fogják fel, hogy az érettük történik. Nem egy értő és érző odafigyelés, hanem megmarad az együttérzésnél, megmarad ott, hogy fájlaljuk azt a dolgot, de nem megy egészen mélyre, hogy változást is hozzon, mélységes változást az életünkben. Kicsit hasonlít ez Péternek a hozzáállásához. Nézzük meg, hogy a legszűkebb tanítványi kör sem volt ettől mentes. A Máté evangélium a 16. fejezetéből szeretnék felidézni egy olyan párbeszédet Jézussal, amit Péter folytat le, ami nagyon ismerős lesz számotokra. Jézus kezdi kijelenteni az ő szenvedéseit, azt, hogy mi mindenen kell majd keresztül menjen. Kezdi megismertetni ezt a tanítványokkal, és amikor erről beszél, itt a 16. fejezet 21. versétől olvasom, azt mondja itt, hogy Jézus kezdi kijelenteni nekik, az ő tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől, és a főpapoktól, és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon feltámadni. És a 22. versben olvassuk Péternek a reakcióját. Péter előfogván őt kezdte feddeni, mondván: mentsen Isten Uram, nem eshetik ez meg te véled. Igen, szemlélve ezt az áldozatot, fájdalom van bennünk, fájdalom van az emberek nagy többségében. De ez nem állhat meg itt. Ugyanis az emberi természet olyan, hogy nem szeretne semmiannal szembesülni, ami az ő elképzeléseivel ellentétes, az ő érdekeivel ellentétes. És itt a tanítványok is, közöttük Péter is úgy gondolkodott, hogy a menny urával ilyen nem történhet meg. Így nem hozhat szabadulást. És hogy mi már tudjuk azt, hogy ennek így kellett lennie, az számunkra könnyebbség. De nálunk sem fog teljes gyógyulást és békességet hozni, hogyha ez nem járja át a szívünket, és nem szántja át a mi szívünknek a talaját. A következő beszélgetés, amit fel szeretnék idézni Péter és Jézus között, amikor az úrvacsoránál, a lábmosásnál ugye várják azt, hogy a szolga szerepét ki fogja betölteni, és hát senki nem áll fel a tanítványok közül, és Jézus kezdi el mosni az ő lábukat, a tanítványoknak a lábát, és Péter akkor annyira megilletődik ezen, és annyira szinte, hát egy picit fel is háborodik ebben az esetben, hogy hát hogy lehet az, hogy a mennynek az ura alázkodik meg, és mossa meg a tanítványoknak a lábát. És egy ilyen kijelentést szeretnék felidézni, ami ugyancsak nagyon ismerő számotokra, amit Péter mond, hogy az én lábaimat nem mosod meg soha. És Jézus erre azt mondja, hogy ha nem moslak meg téged, akkor semmi közöm nincsen hozzád. Igen, fájdalmas az emberi természetnek az, hogy csak így lehet ezt a békességet és ezt a gyógyulást elérni. Fájdalmas az, hogy ez kell történjen, de nincs más megoldás. És ezért mondja azt Jézus, hogy ha meg nem moslak, akkor semmi közöd nincs hozzám. Akkor nem lehet közelebbi szövetség kapcsolatunk. Akkor nem tudlak meggyógyítani, és nem tudom az én békességemet neked adni. Igen, ez a fajta áldozat az, ami átszántja, átdolgozza a szívnek a talaját. Olvassuk a Bibliában máshol, hogy szántsatok magatoknak új ugart, és ne vessetek a tövisek közé. Ez is nagyon ismerős gondolat, ismerősége. Ez az áldozat úgy szemlélve, értő és érző odafigyeléssel mélyre szántja a szívünknek a talaját. És a szántás során előkerül mindaz, ami a mélyén van. És ezeket a mélyre kerül dolgokat felszínre hozza, és ezeket a mélyre kerül dolgokat, amik felszínre kerültek, ezeket el lehet venni onnan a felszántott földből. Ugyanígy van az Isten gyógyító munkája is, hogy különböző próbák, különböző nevelő eszközök által, és legfőképpen ezáltal az áldozat által felszántja a mi szívünknek a talaját, és ezáltal eltávolítja ezt követően azokat a gyomokat, azokat a gazokat, amik egész mélyen voltak, és ebben az átdolgozott földben az Isten igéje már fogékonnyá válik, és gyümölcsözővé válik. Nagyon sokszor azt gondoljuk lehet, hogy elég volt ez a keresztség folyamán, mert hát ez történt, ugye? Az történt, amiről itt a 24. versben beszél Péter apostol, hogy a bűnöknek meghaltunk, és az igazságnak éltünk. Hogy máshol a keresztség képét felidézve azt olvassuk, hogy eltemettettünk Jézus Krisztussal, erről szól a keresztség, és feltámadunk vele egy új életre. Tehát eltemettettünk, vagy meghalunk, és feltámadunk, vagy élünk Jézus Krisztusban egy új életben. Jézus Krisztus áldozatában is ezt látjuk, hogy annak ilyen fajta érző és értő odafigyeléssel való szemlélése az igazán nem csak eltemet bennünket, hanem új életre kelt bennünket. És ha felidézzük az adós szolgának a példázatát, és megértjük majd, hogy miért ebbe a gondolatmenetbe illesztem be ezt a példázatot, amit a Máté Evangélium a 18. fejezetében tudunk kikeresni. A Máté Evangélium a 18. fejezetében olvasunk erről a példázatról, ami arról szól, hogy van két ember, az egyik nagyobb összeggel adós, a másik kevesebbel. Az egyik az ura fele adós, a másik szolga pedig ő felé adós. A 24. verstől így olvassuk, csak hogy felelevenítsük ezt a példázatot. Mikor pedig számot kezdett vetni, hozzának elé egyet, mármint a király, amikor számot kezdett vetni, hozzának elé egyet, aki 10 000 talentummal volt adós, nem tudván pedig fizetni, parancsolt annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét, és gyermekeit, és mindenét, amilyen van, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte könyörög neki, mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszámván azt a szolgát, elbocsátotta őt, és az adósságot is elengedte neki. Kimenvén pedig az a szolga találkozott egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral volt neki adós, és megragadván azt folytogatja vala, mondván, fizesd meg nekem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög neki, mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De ő nem akarta, hanem elmenvén börtönbe vetette őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történnek vala felettébb, megszomorodának, és elmenvén mindent megjelentettek az ő úruknak, amik történtek. Akkor előhivatván őt az ő úrral mondta neki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem neked, mivel hogy könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad? És megharagudván az ő úrra átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyi atyám is veletek a szívetekből, meg nem bocsátjátok ki az ő atya fiának az ő vétkeit. Nem a példázat részleteibe szeretnék velemenni, ez csak egy felelevenítés volt, hanem itt egy dolgot szeretnék kiemelni, ami a gondolatunkhoz, a gondolatmenetünkhöz tartozik, és pedig azt, amit az első 10 000 talentummal tartozó szolga mondott, adós mondott, hogy Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Ugye a 26. versnek a második részében olvastam ezt. Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Felfigyeltünk arra, hogy amit ő mondott vagy gondolt, az teljesen távol állt a valóságtól. Valós-e az, hogy ő meg tudta volna fizetni? Tévedette ez a szolga, amikor ezt jelentette ki, hogy légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked? Tévedette ez a szolga? Egyenesen igen, itt hallom, hogy hazudott. mert ez számára is átlátható lett volna, hogyha ebbe mélyen belegondol. Ugyanis azért 10.000 talentum az akkori mértékegységben, ha megnézzük, az egész rokonságának az életében elvégzett munka sem biztosította volna. Ugyanis, hogyha így körülbelül számolnánk ki, akkor ez olyan 164.383 körülbelül, tehát, de minden esetre 100.000-es nagyságú évnyi munkát jelentett volna. Tehát ezt még hogyha a sokat élt emberek korában is vennénk ezt a példázatot, akkor amikor 900 évet is éltek a legelején, vagy 1000 évet, még akkor is megfizethetetlen lett volna. Tehát egy egész élet nem lett volna ahhoz elég, hogy ezt visszafizesse, ezt a tartozást. És így szemlélteti Jézus azt, hogy igazán, bár mi nem fogjuk fel, és mi nem szeretnénk vele szembesülni, de ennyi a mi tartozásunk. És ezt az emberi gondolkodás és az emberi érzés ezt távol veti magától, mert ezzel nem akar szembesülni. És ezzel mindenki így van. Ezzel senki nem akar szembesülni, hogy ilyen nagy árat jelentett ez az áldozat, és hogy enélkül, az ár nélkül nem lehetséges, hogy gyógyuljunk és békességünk legyen. De a lényeg az, hogy minden egyes Istenben bízó embernek túl kell jutni ezen a ponton, hogy igaz, hogy ez megtörtént, de egyedüli megoldás ahhoz, hogy gyógyuljunk, és hogy békességünk legyen. És ezt az örömhírt szeretném kiemelni, hogy mi ebben kell gondolkodjunk egész negyed év folyamán, hogy nekünk békességünk lehet, ez a mi részünk lehet, ez a fajta békesség. Hogy mi teljes mértékben megszabadulhatunk. Hogyha kezetekbe, hát nem tudtátok kezetekbe venni, mert még nem érkezett meg, de aki az interneten meg tudta nézni, és úgy végignézte a címeket, az egész negyedévi tanulmánynak a címeit, akkor láthattátok, hogy nagyon sok olyan cím van, ami úgy kezdődik, hogy szabadulás valamiből. Szabadulás Krisztus által a lelki-testi egészséget romboló bűntehertől, szabadulás a gyűlölettől, neheztelésről, megbocsátani nem tudástól, szabadulás az aggodalmaskodástól, szabadulás a kisebbrendűségi érzésből fakadó szorongásoktól, szabadulás a félelemtől, külső veszélyek és ellenségek között, szabadulás a békétlenség gyökerétől, az én középpontuságtól. Hát végig sorolja ezeket a dolgokat, és csak néhányat azokból, amiket még mi is tovább sorolhatnánk, hogy mi mindenből szabadulhat az ember. Ugye az utolsó tér ki arra, hogy mi a mi legnagyobb betegségünk, akarva, akaratlanul az emberi természetnek az én középpontuság. És amit itt Péter apostol említ, ugye, hogy meghalni és feltámadni, élni Krisztusban, ezt a képet fejezi ki Pál apostol is az ismert szakaszban, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Egy ilyen életre tud bennünket feltámasztani. És ez a fajta élet tartalmaz azt a szabadságot, ami a nehéz életkörülmények között is békességet tud adni. Tehát valahol visszaszükséges mennünk ahhoz a gyökérhez, miből fakad sokszor a békétlenségünk, hogy hogyan viszonyulunk mi ehhez az áldozathoz, hogy elfogadjuk-e azt, hogy bármilyen nagy volt, akkor is örömmel veszem, és hálás vagyok, hálát ébreszt a szívembe ez az áldozat. Ne álljunk meg ott, ahol ugye az elején Péter is megállt, de aztán ő is túljutott ezen a holtponton. hogy nem eshetik meg ezt te veled. Vagy nem teheted azt, hogy te mosod meg a lábamat. Igen, de nincs más megoldás, mert mi nem tudunk másképp kijönni ebből. Nincs más lehetőség. És Jézus ezt egyértelművé tette, hogy nincs más út erre. Igen, ha fáj, akkor ez felszántja a szívem talaját. És hogyha miután felszántotta a szívem talaját, akkor ő megkezdi a tisztító munkát, és ő kitisztít onnan mindent. Egy pici mozzanatot újból felemlítenék, amikor Jézus a szenvedések útján megy végig, és a tanítványok ezzel szembesülve lelkükben még ezt nem tudják ezt elhordozni és elfogadni, és távol vannak tőle. Pont akkor, amikor a legnagyobb szüksége lenne Jézusnak, hogy a legszűkebb tanítványi kör ott legyen ő vele. És ebben a pillanatban, ebben a helyzetben ők még nem érettek arra, hogy ennek a szenvedésnek a részesei legyenek, hogy szenvedjenek érette. És bár nekik nagyon fáj ez, ami történik, de ez az a pont, amikor nem is kívánnak ezzel szembesülni, mert nem tudják elhordozni. És ezen a ponton is átmegy egy keresztény ember. Mert van az a pont, amikor nem tudja elhordozni, hogy ezt látja, vagy ezzel szembesül. De szükséges ezen a ponton is túljutni azért, hogy mi békességre tudjunk lelni. És erre a fajta békességre, amit Jézus ad. És amit nem úgy ad, mint a világ adja. Ezért emeli ki különben Jézus az ő búcsúbeszédében azt is, amiről a szombatiskolában szóltunk, a János evangélium a 14. fejezetében, hogy az én békességemet adom nektek, és nem úgy adom, mint a világ adja. Szükséges, hogy kiemelje ezt a tanítványoknak, és szükséges az, hogy mi is mindig erre visszaemlékezzünk. Az emberi természet olyan, hogy mindig meg szeretné fordítani a sorrendet. Egyből jöjjön a megoldás, de szenvedés ne legyen. És ez annyira automatikus, hogy sokszor még Jézus áldozatának, az ő szenvedésének a tényé, nem olyan mértékben a tényével szembesülni, hogy az megtörtént, de hogy ez érettem történt. Nem bír elviselni ennek fájdalmát. Nem bír elviselni azt, hogy ezzel szembesülnie kell. De ezen keresztül vezet az út a gyógyuláshoz, és ezen keresztül vezet az út a békességhez. És itt érdemes ennél a gondolatnál beágyaznunk az alapszövegünket a szövegkörnyezetbe, hogy milyen szövegkörnyezetben hangzott el ez a két igevers. Péter apostol beszél arról, hogy hogyan viszonyulnak a szolgák az ő urukhoz. És ennek folytatásaként és zárásaként mondja el ezt az utolsó két gondolatot a 24. és a 25. versben. Amikor azzal szembesíti a szolgákat, hogy engedelmeskedjenek az uruknak, nem csak a jóknak és kíméleteseknek, de a szívteleneknek is, akkor ez csak olyan háttéren lehetséges, amiről itt a 24. és a 25. versben olvasunk. Csak is úgy lehetséges, hogy a szívtelen uraknak is engedelmesek legyenek, hogy a szívükben békesség van. És ez a fajta békesség, ez olyan szabadságot kölcsönöz számukra, hogy ők belülről sokkal, de sokkal szabadabbak, mint az Úr, aki őket szolgának szerződtette, vagy az az Úr, aki szolgának fogadta fel őket. Nagyon sokszor ezeknek az uraknak lehet, hogy nem volt olyan belső békességünk, mint ami lehetett egy olyan szolgának, aki Krisztus áldozatához így tudott viszonyulni. Mert ha így viszonyult Krisztus áldozatához, akkor ő benne az a fajta békesség volt, ami Jézus Krisztusban volt, és ilyenkor nem számítottak a körülmények. És Pál apostol ugyanerről beszél a Filippi beliekhez írt levélben. A Filippi levelet a börtönből írta Pál, és ezekben a körülményekben, ezen körülmények között fogalmazza meg azt, hogy az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, az megőrzi a szívünket és a gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ő belülről szabad volt. Ennek a békességnek a természetes hozadéka a szabadság volt. Még akkor is, hogyha kívülről a körülmények őt rabságba kényszerítették. Rabságba került. Belülről ő szabad volt. És ez a fajta szabadság, azt mondja, olyan, ami elvesz az embertől minden félelmet, ami elvesz az embertől minden kellemetlenséget, és az emberi értelmet és gondolkodásmódot is felülhaladja. És ez a fajta békesség, ez őriz. Mitől őriz? Mitől őriz? Hát nagyon sok mindent sorolhatnánk fel. Szorongástól, aggodalmaskodástól, és nem folytatom a sort. Rengeteg mindentől őriz. Megőrzi a mi gondolatainkat, és a mi szívünket. És mivel a szívbe beletartoznak az embernek az érzelmei is, ezért a mi érzésvilágunkat is megőrzi, akkor logikusan nekem ebből az következik, hogy segít benne békességben maradni. Tehát még akkor is, amikor nagyon sokszor az érzéseink előre mennek, előre szaladnak, és indulat jön fel bennünk, akkor is ez a békesség benne tart meg, és szabadságban tart meg, és megőriz bennünket. A szabadság illúzióját nagyon sokan kergetik. És úgy gondolom, hogy nekünk is szólnunk kell erről a fajta szabadságról, mindazoknak, akik a szabadság reményében sokszor egyre több mindenbe belehajszolva magukat, egyre több mindennek lesznek a rabjai. Az evangélium része, hogy ezt a fajta szabadságot és ezt a fajta békességet számukra is továbbítsuk. Itt a 24. versben, az utolsó részében, a gyógyultak szónál egy ilyen elszenvedő alak van, vagyis meggyógyítattatunk. Ő az, aki meggyógyít bennünket, de ennek ára van, akinek sebeivel gyógyítattatok meg. És aztán folytatja a 25. versben, hogy olyanok voltatok, mint tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. A tévejgő juh csak az elején gondolja magát szabadnak. De szembesülnie kell, hogy ez a fajta szabadság megfosztja őt a védelemtől, megfosztja őt a közösségtől, lehetetlenné teszi számára a szabad életet. És azt mondja, hogy amikor megfordulunk, ugye itt a megtért szónál nem a metanoia, gondolkodásmód megváltozása szerepel most itt éppen, hanem a megfordulás. Mindezáltal jelezve azt, hogy egy hívő ember életében is szükség van arra, hogy a Krisztus áldozata többször felszántsa a szívnek a talaját, és szükség van arra, hogy a gyökeres gondolkodásmód megváltozása után visszatérések legyenek. Visszafordulás valamilyen útról. Ezt fejezi ki itt a megtért szó. Mint ahogy a szántóföldet is minden évben felszántják, vagy akár kétszer, ugye tavasszal és ősszel, ugyanúgy a szívünknek a talaját is szükséges, hogy újból és újból felszántsa. Ez az áldozat, ennek az áldozatnak ilyen mértékű szemlélése. És ez az, ami elvezet oda, hogy az a fajta békességünk lehet, amiről beszél itt is Péter apostol, ami újból és újból új életre kelt bennünket. Ki az, akihez újból és újból visszatérünk és visszafordulunk, a mi lelkünk pásztorához és felvigyázójához. Annyira szemléletes ez a kifejezés, hogy a lelkünknek a pásztora. Ő gondozza, felügyeli, vigyáz a mi lelki életünkre. Hányszor és hányszor lehet lelkünket kiszolgáltatjuk különböző dolgoknak. Ez bátorít bennünket arra, hogy igazán ő legyen leginkább a mi lelkünknek a pásztora. Lehetnek bizonyos fokú lelki gondozók, és akik segítik az embernek Istennel való kapcsolatát és ennek az építését. Viszont elsősorban minden embernek erre van szüksége, hogy az Isten közvetlenül pásztorolja az ő lelkét, hogy ő legyen a mi lelkünknek a pásztora. Ő legyen az, aki a leginkább átlátja a mi lelki életünket, és akinek leginkább kitárjuk a mi életünket és a mi szívünket. És főként fiataloknak szoktam ezt ajánlani, és az én kislányomnak is, hogy neki adja az ő szívét. Ezt nem egyszer hangsúlyoztam neki, hogy az Istennek adja az ő szívét. Senki másnak. Egyedül ő az, aki úgy fog rá vigyázni, hogy annak ne essen baja. Nagyon sokszor elfelejtjük azt, amit a példabeszédek könyvében beszél, bár ott nem Isten és ember kapcsolatában, de arra is átvihető, mert ott a szülő és gyermek kapcsolatára utal, hogy adjad, fiam, a te szívedet nekem. Úgy gondolom, hogy soha nem feledkezhetünk meg arról, hogy elsősorban ő neki adjuk a szívünket. Hogy ő legyen a mi lelkünknek a pásztora. És ez sok olyan dologtól fog bennünket megvédeni, aminek ki vagyunk szolgáltatva. És van itt még egy kifejezés, hogy a lelkünknek a pásztora és felvigyázója. Ez a következő kifejezés, hogy felvigyázója. Az elmúlt szombatiskolánkban, tanulmányunkban beszéltünk arról, hogy ezek a tisztségek, például presbiter és az episzkopos az váltó fogalom a Szentírásban, és ugye ez egy lelki vezetést fejez ki, felügyeli az Isten és ember kapcsolatát, tehát hozzásegíti, elősegíti azt, hogy az ember az Isten közelében maradjon. Ez volt a szerepük akkor, és ezért választották meg őket nagyon-nagyon körültekintően, nagyon-nagyon sok követelménynek kellett megfeleljenek azok, akik ezt a tisztséget betöltötték. És itt azt mondja, hogy ő ennek a kapcsolatnak, a mi kapcsolatunknak, az Istennel való kapcsolatunknak a felügyelője, a felvigyázója. Ő az, akinek hatalma van arra, és képes arra, hogy ezt állandóan felügyelje, ezt a kapcsolatot. És a legmegfelelőbb, és a legszükségesebb helyzetekben beavatkozzon, és mindig tegyen azért, hogy ez a kapcsolat megmaradjon. És mi nem tudjuk úgy megtenni, és észre se vesszük sokszor azokat a helyzeteket, amikor szükséges beavatkozni, és amikor vissza kell bennünket fordítani, hanem más gondolkodásban, gondolatainkban. És amiről Pál apostol beszél, itt Péter apostollal együtt karöltve, hogy valóban ez a fajta békesség az őrzi az embernek a gondolkodását és az érzéseit. Az teljes mértékű kontrollt ad az egész emberi lény fölött. És ez a fajta békesség, ez Jézus Krisztus áldozatán keresztül érhető el. És az a fajta gyógyulás, ami ennek folyamán, ennek következményeképpen zajlik, az ő nevelői munkájával karöltve, az egyre jobban és jobban tisztítja az emberi szívet, mindaddig, ameddig alkalmassá tudja tenni arra fajta életre, ami az Isten országába lesz. Ez a fajta békesség az, ami az embert mint egy Istenben tudja megtartani, de ennek a gyökere mindig a Krisztus áldozatához való visszatérés. És mivel nagyon sok értékes és jó gondolattal fogunk majd találkozni a szombatiskola keretén belül, ezért soha ne felejtsük el azok mellett azt, hogy ennek a gyökere valahova mire vezethető vissza. Hogy békességünk nekünk hogyan és miként lehet csak. És a különféle dolgokból való szabadulás is, és gyógyulás ennek az áldozatnak köszönhető. De ennek az áldozatnak olyan mértékű szemlélésén keresztül, ami elfogadja azt, hogy ez érette történt. Így fog változást eredményezni, így fog teljes gyógyulást hozni, így fogunk tudni együttműködni ebben a gyógyító és nevelői munkában. Hiszen nem elég csak az, hogy szembesítenek bennünket valamivel, nem elég az, hogy az Isten szembesít bennünket valamivel, hanem szükségünk van arra, hogy mi tudatosan együtt munkálkodjunk vele ebben, hogy elfogadjuk ezt, és még akkor is, hogyha az emberi természetünk távol szeretné ezt űzni magától, akkor is fogadjuk el, és ez fog megőrizni bennünket attól is, hogy könnyelműek legyünk, vagyis, hogy ne tartsuk hibának azt, ami hiba. Ez őriz meg bennünket a végletektől, és tesz bennünket alkalmassá arra, hogy igazán kiegyensúlyozottan, benne való hittel és bizodalommal tudjunk nyugalomban lenni, békességben lenni. Még egyszer szeretném hangsúlyozni és kívánni számotokra, hogy ő legyen az, aki pásztorolja a ti lelketeket, a ti szíveteket. Ő legyen az, aki felvigyázza ezt a kapcsolatot, ezt a szövetségi kapcsolatot. És ebben a kapcsolatban mi együttműködők tudjunk lenni, hogy ne csak meglássuk, hanem jó szívvel el tudjuk fogadni, és együtt is tudjunk működni ebben. Az ő kegyelméből. Amen. Befejezésként a 235-ös számú ének első és harmadik versszakát énekelnénk ima előtt, és majd ima után a negyedik, hatodik és hetedik versszakát. Ima előtt a 235-ös számú ének első és harmadik versszakát énekelnénk közösen.
Thank you.
Teremtő Úrunk, mindenható Istenünk, fogad hálánkat azért, hogy békességünk lehet, és hogy meggyógyulhatunk Te benned. Köszönjük a szabadságot, köszönjük mindazt, ami örömöt okoz benned. Urunk, teljes mértékben, még a gyakorlatban, lehet nagyon kevesen ismerik ezt a fajta békességet. Uram, de látjuk azt a Te ígédben, hogy akik erre a békességre jutottak, azok meggyógyultak minden lelki betegségükből. Úrunk, köszönjük, hogy ezek példaként ott vannak előttünk. Köszönjük azt, hogy emlékeztetsz erre bennünket. Köszönjük azt, hogy olyan emberektől olvashatjuk ezt, akik átélték ezt a békességet. Péter is, aki nyugodtan aludt két őr között. Pál is, aki fogságban volt. Köszönjük, Urunk, ezeket a példákat. És nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ezt a fajta örömöt mi is átélhetjük, és a miénk lehet. Köszönjünk Jézus Krisztusban mindazt, amit elérhetővé tettél számunkra. Nem tudjuk eléggé ezt kifejezni, de így most, amilyen szinten ezt ki tudjuk fejezni, kérünk, Urunk, hogy fogadd el a mi hálánkat ezért. Köszönjük Jézus Krisztusban, még hogyha nagy ára is volt, de hogy békességünk lehet. Amen.